Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Megtalálhatták a marsi metán forrását. Kiderül, hogy milyen gyorsan mozog a Föld. Felfedezték a legősibb kozmetikumot. Több mint 3000 éves bibliai történeti leletre bukkantak. Különös dolog történik a szitakötők szárnyaival. A kutyák nem tesznek különbséget a fukar és a nagylelkű emberek között. 3D nyomtatással készült hidat adtak át. Van, akinek 60 fölött is olyan az agya, mint egy 25 évesé, és szó lesz arról is, hogy tényleg csak az agyunk 10%-át használjuk. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt arról hallhatnak, hogy egy filctól mentette meg a holdra szállást. Az 1969-es holdra szállás az emberiség máig párját ritkító jelentőségű eredménye. Bő 50 évvel később is tiszteletet parancsoló tudományos és műszaki teljesítmény, amelynek a történetét az elmúlt fél évszázadban számtalanszor feldolgozták már. Az az epizódja azonban talán kevésbé ismert, hogy egy filctollon múlt, hogy a holdra lépő első emberek nem ragadtak ott örökre, vagy legalábbis a következő holdra szállásig. Az Apollo 11 küldetés csúcspontján, július 20-án Neil Armstrong és Edwin Buzz Aldrin az emberiség történetében először leszálltak a holdon, ahol közel 22 órán át végeztek méréseket és gyűjtötték a mintákat. Feladatuk végeztével épp visszamásztak volna az Eagle Holdcomba, hogy visszatérjenek a hold körül keringő Columbia parancsnoki modulba, ahol harmadik társuk Michael Collins várta őket. Aldrin azonban a hátára szerelt hordozható életfenntartó rendszer súlyos csomagjával beleütközött egy kapcsolóba, és kitörte azt a helyéről. Ez a kapcsoló egy megszakítót vezérelt, amely a holdkomp hajtóművét volt hivatott aktiválni, ezért nem lett volna szerencsés, ha a felszállás közben felmondja a szolgálatot. Az asztronauták rádión értesítették az incidensről a küldetésirányító központot, a kapcsoló megszereléséhez azonban semmilyen szerszám nem volt náluk, hiszen a landoláshoz csak a legszükségesebbeket vitték magukkal, hogy minél könnyebb legyen a holdkomp. A központ megerősítette, hogy a kapcsoló nyitva volt, azaz a hajtómű épp élesítetlen volt. Ha nem tudtuk volna élesíteni, a holdon ragadhattunk volna, emlékezett vissza később Aldrin. Viszont volt náluk egy filctoll, amellyel nem sokkal korábban Aldrin a visszatérés előtti teendőket firkantotta egy darab papírra. Kiderült, hogy a hegye pont beleférte a nyílásba, így Aldrin végül ezt a tollat dugta be a kapcsoló helyére, és aktiválta vele a megszakítót. A felszállás végül sima volt, és épségben visszatértek a Kolumbiára, majd onnan a Földre. Az egyik amerikai cég által tervezett filctoll modellt az Apollo 8-tól kezdve egészen a program utolsó küldetéséig, az Apollo 17-ig használta az Egyesült Államok űrhivatala, a NASA, majd egy ideig még későbbi küldetésekben is. Összesen 27 darabot vittek magukkal az Apollo program asztronautái a küldetések során, ebből 12 járt a hold felszínén is. A 27-tól egyike nem tért vissza a Földre, mert az Apollo 17 legénysége elvesztette az űrben. A modell egy módosított változata kereskedelmi forgalomba is került. Ez a toll egyébként nem az a toll, amit a legenda szerint a NASA méregdrágán kifejlesztette az űrben írásra, miközben a szovjetek ugyanazt megoldották ceruzával. Az egy golyós toll volt, így a fémhegyét nem biztos, hogy szerencsés lett volna áramkörökbe helyezni. Ennyit tehát arról, hogy egy filctoll mentette meg a holdra szállást 1969-ben. És a folytatásban is maradunk még az űrben. Megtalálhatták a marsi metán forrását amerikai kutatók, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy milyen gyorsan mozog a Föld. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A
tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Megtalálhatták a marsi metán forrását amerikai kutatók. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A beazonosított helyszínek csupán néhány mérföldre vannak a Curiosity marsjárótól, írja az egyik tudományos portál. 2012-es érkezése óta a Curiosity 6-szor észlelte a metánszint megugrását a Marson, ám eddig nem sikerült megtalálni a források helyét, sem azt, hogy míg bocsátják ki a gázt. A Kaliforniai Műszaki Egyetem új elemzése azonban beazonosíthatta azokat a helyeket, ahonnan a metán érkezhet. A kutatók időben visszafelé haladva, a szélsebességét és irányát figyelembe véve követték nyomon a gázrészecskék mozgását. Ezzel a modellel mind a 6 metánszint emelkedést megvizsgálták. Az eredmények alapján a gáz forrásai a marsjárótól csupán néhány mérföldre, nyugatra, illetve délnyugatra találhatóak. A Curiosity jelenleg a Gale kráter északnyugati részén tartózkodik. A metán jelenléte azért izgalmas, mert a gázt biológiai folyamatok is létrehozhatják, de a geológiai eredet is utalhat víz jelenlétére. Amennyiben élőlények termelik, azok még ma is a bolygón lehetnek. A metán lebomlásának ideje ugyanis 330 év. És a Mars után következzen a Föld, kiderül, hogy milyen gyorsan mozog bolygónk. Mivel azonos sebességgel mozgunk vele, számunkra stabil pont, de a Föld valójában nagyon mozgékony hely. Forog a tengelye körül, kering a nap körül, és a naprendszerrel együtt kering a tejútrendszer középpontja körül, és ez még nem minden. A Föld 23 óra 56 perc és 4 másodpercenként megfordul a tengelye körül. Az egyenlítő hossza 40.070 km, a bolygó tehát óránként 1670 km-es sebességgel forog. A Nap 149,6 millió kilométerre van tőlünk. A Föld pályája elliptikus, de könnyítésképpen körnek vesszük, 2 pi szorozva az előbb említett távolsággal, vagyis sugárral, majd elosztva 365 nappal, továbbá elosztva 24 órával, megtudjuk, hogy óránként nagyjából 107.247 kilométeres sebességgel kerüljük a napot. Ez másodpercenként 29,79 kilométeres sebességet jelent, ami elég gyors, ugyanis ebben a tempóban 4 óra alatt érnénk el a Holdat. A naprendszer részeként még ennél is gyorsabban mozgunk, bár ezt a környező csillagokhoz mérjük, ami kicsit komplikálja a számítást. A Nap 5 fényévre van a tejútrendszer galaxis síkjától, és másodpercenként 7 kilométeres sebességgel emelkedik onnan. 250 fényév távolságra, mintegy 14 millió év múlva a pályája megfordul, és ismét a tejút síkja felé közelítünk. A galaxis átmérője 100 ezer fényév, mi a középponthoz képest nagyjából félúton helyezkedünk el, úgy 25 ezer fényévre. Mintegy 225 millió év alatt teszünk egy fordulatot a tejúttal. Ez alapján óránként 792 ezer kilométeres sebességgel haladunk csillagrendszerünkkel. A tejút is mozog az oroszlán és szűz csillagkép között elhelyezkedő tömeggravitációja, vagyis a nagy attraktor irányába. A kozmikus háttérsugárzást referenciapontként alkalmazva kiderült, hogy a tejút 2,1 millió kilométer per órás sebességgel halad. Ez persze elenyésző a fénysebességéhez képest, amely 1,9 milliárd kilométer tesz meg óránként. Ezek után a folytatásban két régészeti téma, felfedezték a legősibb kozmetikumot, illetve több mint 3000 éves biblia történeti leletre bukkantak a régészek.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Felfedezték a legősibb kozmetikumot. Ez tehát a következő témánk. Egy szlovéniai ásatáson előkerült, kis kerámia üvegecskékben fedezte fel a legősibb kozmetikumot egy nemzetközi kutatócsoport. Az egyik tudományos ismeretterjesztő portál cikkéből kiderül, hogy a kutatók a különleges kerámia üvecskéket és a bennük talált kozmetikumokat is vizsgálták. A kutatócsoport egyik tagja Bent Kremberger 2014-ben talált egy apró üvegcsét egy ásatáson Zgornye Radványében. Hamarosan több hasonló üvegcse is előkerült a régészeti helyszínen, és a következő években több mint 100 darabot találtak a térségben. A méretük miatt először arra gondoltak a kutatók, hogy az üvegcsék gyermekjátékok vagy orvosságos üvegcsék lehettek. Azt is megfigyelték, hogy az üvegcsék oldalán lyukak voltak, ami arra utalt, hogy valamire felfűzhették őket, és például derékon vagy nyakban hordhatták. Több mint egy tucat palack tartalmának alapos vizsgálata közben ceruszit, egy karbonásvány nyomaira bukkantak, amelyet fehér ólom néven is ismernek. Az ókori Rómában a nők arcfestéshez használták. A történelem során a világ számos pontjáról származó különböző edényekben találták meg. Még a modern festékekben is használták, amíg ki nem derült, hogy véletlen lenyelése esetén mérgező hatású. A kutatók megjegyezték, hogy a sok apró üvegcse mellett hosszú, vékony kőeszközöket is találtak, feltehetően ezekkel vehették ki az üvegtartalmát. A csoport állati zsír, méviasz és növényi olaj maradványait is megtalálta a palackokban, amelyek mind bőrre kenhető anyagokra utalnak. Az üvegcsék a Krisztus előtti 4350 és 4100 közötti időszakból valók. Messze a legrégebbről származó ismert bizonyítékok a kozmetikumok használatára Európában. Megelőzve Mezopotámiát és Egyiptomot is. A palackot feltehetően a Lashinja kultúra tagjai készítették és használták. És a folytatásban még mindig régészet, több mint 3000 éves Biblia történeti leletre bukkantak. Izrael déli részén ásatás közben egy olyan 3100 éves cserépfeliratot találtak a régészek, amelyen egy korabeli zsidó bíró Jerubbaál, másik nevén Gedeon neve olvasható. Az izraeli régészeti hatóság is hitelesítette a leletet, Jerubbaál Jóás fia volt. A Jerubbaál név jelentése Baállal perel. Ezt a nevet azután kapta, hogy összetörte szülővárosában Baál istenség oltárát. A tetre Isten egyik angyala szólította fel. Gedeon neve az Új Szövetségben is megtalálható, Pál apostol a zsidókhoz írt levélben példaként állítja elénk őt, mint akinek valóban erős hite volt. A Jerubbaál név csak a Bibliában jelenik meg a bírák korában, és az, hogy találtak egy olyan cserépfeliratot, amely 3100 éves, így Jerubbaál Gedeon életének idejéből származik, a Biblia szövegének történelmi hitelességét támasztja alá, hiszen ez egy Biblián kívüli bizonyíték. A lelet azért is különleges, mert a bírák korából eddig nagyon kevés történelmi emléket találtak. Joseph Grenfinkel, a Jeruzsálemi Héber Egyetem régész professzora szerint kijelenthetjük, hogy egy újabb olyan leletre bukkantunk, amely megerősíti a Biblia szövegének történelmi realitását. Az a tény, hogy a Bibliában szereplő nevekkel tökéletesen azonos feliratokat találunk régészeti feltárások során, azt bizonyítja, hogy az emlékeket sok generáción keresztül pontosan megőrizték és továbbadták. Az ásatásról egyébként egy videó is elérhető az interneten. Ennyit tehát arról, hogy több mint 3000 éves Biblia történeti leletre bukkantak a régészek. A folytatásban pedig két hír következik az állatvilágból. Különös dolog történik a szitakötők szárnyával. És szó lesz arról is, a kutyák nem tesznek különbséget nagylelkű és fukarember között.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy különös dolog történik a szitakötők szárnyaival. A növekvő globális átlaghőmérséklet elviselésével az állatvilág is próbálkozik a maga módján. A szitakötők például sötétebb szárnymintázatuk eltüntetésével igyekeznek túlélni az egyre gyakoribbá váló forró időszakokat. A szitakötők szárnyain sötétes színű díszítő minták figyelhetőek meg, amelyek fajonként, sőt, olykor egyedenként is eltérőek lehetnek. Céljuk pedig, hogy felhívják a nőstények figyelmét és elijesszék a riválisokat. Értelemszerűen minél sötétebb, élénkebb a mintázat, a hímek annál sikeresebbnek számítanak. csak hogy a sötétebb szárnyszínnek komoly ára van, szívja magába a hűt, ami akár 2 Celsius fokkal is megemelheti a rovar test hőmérsékletét. A túlmelegedés nem tesz jót a szárnyszöveteknek és csökkenti a védekező képességet. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmányszerzői arra voltak kíváncsiak, hogy a szitakötők milyen választ adnak a szó szerint egyre égetőbb problémára. A kutatók 319 szitakötőfajt tartalmazó adatbázist hoztak létre, és fényképek, valamint ismert klímaadatok felhasználásával vizsgálták a különböző fajok szárnyainak díszítettségét. Ezt követően 10 faj közel 3000 hím egyedének szárny pigmentációját vetették össze, figyelembe véve, hogy a vizsgált ízeltlábúak milyen éghajlaton élnek. Az adatbázis 14 éves, 2005 és 2019 közötti időszakot ölelt fel, ami lehetőséget biztosította a szakértőknek arra, hogy hosszú távon is nyomon kövessék az adott faj szárny mintázatának változásait. Az eredmények alapján egyértelművé vált, hogy ugyanazon faj esetében a melegebb klímán élő hímek szárnya fakóbb, mint a hűvösebb térségekben lakóké, és az emelkedő globális átlaghőmérséklet hatására a szárnyakban egyre kevesebb színanyag képződik. A kutatócsoport előrejelzései alapján ez a tendencia egészen 2070-ig folytatódik majd. A nemek között azonban vannak eltérések. Úgy tűnik, a klímaváltozás nincs hatással a nőstények szárny mintázatára. Ennek okát egyelőre nem sikerült feltérképezni. Az viszont egyre biztosabbnak látszik, hogy a szárnyak díszítettségének drasztikus megváltoztatása miatt a nőstények idővel nem fogják felismerni hímfajtársaikat, ami akár a párosodás ellehetetlenüléséhez is vezethet. És a szitakötők után jöjjenek a kutyák, amelyek nem tesznek különbséget nagylelkű és fukarember között. Ezt állapították meg bécsi viselkedéskutatók. A vizsgálatokban a kutyák ugyanolyan ritkán nyomták meg az élelmet jelentő gombot azoknál, akiktől korábban kaptak valamit, mint azoknál, akiktől nem. A négylábúak emellett ugyanolyan gyakran játszottak a nagyvonalú emberekkel, mint a kevésbé adakozókkal, írják a szakemberek az egyik tudományos folyóiratban bemutatott tanulmányukban. A tudósok vizsgálatában 21 kutya vett részt. Border collie-k, agarak, ausztrál juhászkutyák, tacskók, kopók, béglök és keverékek. A kutyáknak meg kellett nyomniuk egy gombot, hogy jutalomfalatot kapjanak. Láthatták, amint egyes emberek reagálnak a gomnyomásra, míg mások nem. Ezután gomnyomással viszonozhatták a szívességet. Ezt azonban a nagyvonalú emberek esetében ugyanolyan ritkán tették meg, mint az ételt megtagadóknál. Később sem játszottak velük gyakrabban. Egyes tanulmányok szerint a kutyák fajtársaiknak visszaadják a szívességeket, és különbséget tudnak tenni az együttműködő és nem együttműködő emberek között. Az aktuális kutatás azonban nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a kutyák ezt a két képességet kombinálni tudják, közölte a Bécsi Egyetem tudós csoportja. Talán a négylábúak furcsának találják, hogy etessék az embereket, akiktől általában ételt kapnak. De az is elképzelhető, hogy nem ismerik fel az emberek segítő viselkedése és a jutalom közötti kapcsolatot, vélik a tudósok. Ennyi tehát arról, hogy a kutyák nem tesznek különbséget nagylelkű és fukar emberek között. Ami pedig a folytatást illeti, egy-egy hír következik a technika, majd az orvostudomány világából. 3D nyomtatással készült hidat adtak át, illetve van, akinek 60 év fölött is olyan az agya, mint egy 25 évesé.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 3D nyomtatással készült hidat adtak át. A világ első háromdimenziós nyomtatással készült acélhídját adták át Amsterdamban a napokban. A gyalogos híd, amelyet 4 évig készítettek, egyfajta élő laboratórium lesz. A hídba telepített szenzorok hatalmas hálózatával a londoni Imperial College kutatói mérik majd, megfigyelik és elemzik, miként reagál a gyalogos forgalomra a 12 méter hosszú szerkezet. Olvasható az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportálon. Az összegyűjtött adatok lehetővé teszik, hogy a mérnökök, kutatók a híd egészségét valós időben figyeljék meg. Nyomon kövessék, miként változik a szerkezet, és megértsék, milyen kölcsönhatásban van a gyalogosokkal a 3D-s infrastruktúra. A szenzorokból nyert adatokat a híd digitális ikertestvérébe táplálják, ez a valós híd számítógépes változata. A valós híd működését összevetik ikertestvérével, ami a többi között segít választ adni a 3D-s nyomtatással készült acélhíd hosszú távú működéséről felmerülő kérdésekre, jövőbeni hasonló szerkezetek létrehozásának lehetőségeire. Korábban még nem alkottak háromdimenziós nyomtatású fémszerkezetet, amely elég nagy és elég erős ahhoz, hogy gyalogos forgalmat bonyolítson. Tesztelték és szimulálták a szerkezetet és összetevőit végig a nyomtatási folyamat alatt és a befejezésekor is. 3D-s nyomtatással készült hidat adtak át Amsterdamban, erről hallottak az elmúlt percekben, a folytatásban pedig orvostudomány, van akinek 60 év fölött is olyan az agya, mint egy 25 évesé. Az öregedés hatásai az agyban is megfigyelhetőek, akadnak azonban olyanok, akiknél az elváltozások időskorban sem jelentkeznek. Az úgynevezett szuperöregedőknél a memória sokkal jobb marad, mint a többi hasonló korú személynél. Az MRI-vel készült felvételek azt mutatják, hogy az átlagosan 67 éves szuperöregedők agya nagyon hasonlít a 25 évesekére. A Massachusetts-i általános kórház kutatói első alkalommal készítettek képeket a szuperöregedők agyának működéséről, miközben új dolgokat tanulnak, vagy visszaemlékeznek. Úgy tűnik, hogy agyszerkezetük és neurális hálózataiknak kapcsolódása sokban emlékeztetnek a fiatal felnőttekére. A kutatók 40-65 évnél idősebb és 41 nagyjából 25 éves embert vizsgáltak. Az alanyoknak memóriateszteket kellett elvégezniük, miközben MRI-vel elemezték agyukat. A kísérletekben arcokat vagy helyszíneket, illetve a hozzájuk kapcsolt melléknevet kellett megjegyezniük. A tudósok szerint a vizuális kérekben található egy neuroncsoport, amely szelektíven vesz részt a különböző típusú képek, például az arcok és a házak feldolgozásában. Az öregedés hatására a kategóriák válogatásának képessége gyengül, a szuperöregedőknél viszont más a helyzet. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy náluk a képesség születéstől jelen van-e, vagy valami később kompenzálja az agy átalakulását. Korábbi vizsgálatok minden esetre már felfedték, hogy a memória ezen része fejleszthető. Vannak tehát, akiknek 60 év fölött is olyan az agya, mint egy 25 évesé. És maradunk még részben a témánál. A következő percekben rövidesen kiderül, hogy valóban csak az agyunk 10%-át használjuk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben itt a tudomány mai állásában kiderül, hogy tényleg csak az agyunk 10%-át használjuk. Az ember agyának csak a 10%-át használja. Elképesztő kiaknázatlan potenciál szunnyad mindenkiben. Képzeljük csak el, mi lenne, ha ezt fel tudnánk szabadítani. Nos, ez a legenda filmek és tévésorozatok alapötleteként ugyanúgy funkcionál, mint számos embernél egy elhitt valódi tudományos tény. Egy amerikai felmérés szerint az emberek 65%-a hisz benne. Egy európai tanárok körében végzett kutatás ugyanezt 47%-ra mérte. Pedig valójában már a felvetés is egészen abszurd, és milliónyi bizonyíték van ellene. Minden neurológiai teszt, MRI és CT vizsgálat világosan megmutatja, hogy az agyunknak minden részét használjuk, sőt, az agy nagy része állandóan aktív. Nincs semmiféle rejtélyes 90%, ami sötét lenne, vagy nem tudnánk, hogy mivel foglalkozik. Ha úgy értelmezzük a felvetést, hogy fizikailag képesek lennénk 10-szer ilyen bonyolultan vagy gyorsan gondolkodni, csak még nem találtuk meg a gombot, amivel ezt be tudnánk kapcsolni, nos ez egyenesen értelmezhetetlen neurobiológiai szempontból. Az agyunk működéséről még sok dolgot nem tudunk, de az biztos, hogy a 10%-os hatékonyságra utaló jelet soha semmilyen tudományos kutatás nem talált még. Ami a legközelebb áll hozzá az az, hogy az agyunkban, meg az egész idegrendszerünkben számos úgynevezett nem ingerlékeny sejt, vagy más néven neuroglia található, ami nem vesz részt az információ feldolgozásában, vagy bármi olyan tevékenységben, amit a köznyelv gondolkodásnak hív. Ehelyett az igazi agysejtek működését támogatják és szolgálják ki, és valóban körülbelül 10-szer annyi van belőlük, mint a teljes értékű neuronokból. Viszont ezeket nem is tudjuk sehogyan gondolkodásra bírni, egyszerűen nem arra valók. A mítosz ősforrása valószínűleg egy 1890-es években folytatott kutatás, amit a Harvard pszichológusai végeztek kiemelkedő intelligenciájú gyerekekkel, és a mentális fejlődésük gyorsításáról. Egyébként valami hasonlót valósított meg később Polgár László, amikor sakkzsenit faragott a három lányából. Az amerikai kutatók egy James William Sidis nevű csodagyereket vizsgáltak, akit 11 évesen minden idők legfiatalabb diákjaként vettek fel a Harvardra. Róla mondta az előadásain az egyik tudós, William James, hogy nem is annyira az intelligenciája lenyűgöző, hanem az, hogy még mindig csak a töredékét használja a képességeinek. Sidis később matematika professzor, aztán fizikus lett, fontos tanulmányokat írt a sötét anyagról, entrópiáról és a termodinamikáról. A pszichológus szavai azután 1936-ban egy legendás bulvárpszichológiai bestseller előszavában bukkantak fel újra, már jelentősen eltorzítva, azt adva a James szájába, hogy az átlagember csak a mentális képességei 10%-át használja. 30 millió eladott példánnyal később a félremagyarázott állítást már tudományos tényként kezelte a fél nem tudományos világ, és persze remek biznisz lett minden olyan módszerből, ami a maradék 90%-hoz való hozzáférést ígérte. És mint szinte minden tudományos témájú közhiedelem, Einstein álidézetként lett végképp a közösségi bölcsességtár része. Pszichológusok szerint a legenda azért olyan sikeres, mert egyszerűen jó hinni benne. Szeretnénk azt gondolni, hogy sokkal, de sokkal többre vagyunk képesek, és óriási kincs, szinte elképzelhetetlen lehetőségek vannak mindannyiunk fejében, csak éppen még nem férünk hozzá. Teljes egészében nem csak 10%-ban használjuk az agyunkat, erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!